Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kétnapos programsorozatot szervezett az alapító névadó püspök születésének 300. évfordulója alkalmából. Május 15-én csütörtökön koszorúzással, majd az Egri Székesegyházban bemutatott koncelebrált hálaadó szentmisével emlékeztek meg Eszterházy Károly püspökről, akinek gazdag életútját az Egri Líceumban ezt követően kezdődő kétnapos konferencián idézték fel. Az Egri Líceum aulájában található emléktábla koszorúzásával vette kezdetét a jubileumi megemlékezés. Ezt követően a résztvevők az Eszterházy téren, a néhai püspöknek a líceum épülete előtt álló szobránál, majd az Egri Székesegyház altemplomában a püspök nyughelyénél is tisztelegtek Eszterházy Károly emléke előtt. Ezután a hálaadó szentmise elején Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: örömünnepre, hálaadásra gyűltünk össze. Szent beszédében az érsek kiemelte: nem múltba révedés megemlékezni a püspökről, bátorítást meríthetünk ebből, példát vehetünk róla. Építő munkája nyomát több településen is látni, templomot épített Pápán, Tatán, és a Váci Székesegyház tervezésének munkálatait is ő indította el. Egri évei alatt számos templomot épített, és újjászervezte a papnevelést is. Hálát adunk Istennek, hogy nekünk ajándékozta Eszterházy püspököt, aki mindent Isten dicsőségére tett. Zárta szentbeszédét az Egri főegyházmegye főpásztora. Lezsák Sándor a Magyarországgyűlés alelnöke hivatalos látogatást tett Azerbajdzsánban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A háromnapos látogatás során folyamatosan napirenden szerepelt az Európai Unió és Azerbajdzsán kapcsolata. Lezsák Sándor megerősítette, hogy Magyarország az EU-ban a jövőben sem támogat olyan javaslatot, amely sértené a rokontudatú Azerbajdzsán és a türkországok érdekeit. Idén az eddiginél is több gyermek vehet részt a nyári Erzsébet táborokban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A korábbi 85 ezer helyett az idén 110 ezer gyermek vehet részt az ottalvós Erzsébet táborokban, így az eddiginél is több gyermek juthat el nyáron a Balatonhoz és Erdélybe. A turisztikai idényben idén is a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság hangolja össze Somogy, Zala, Veszprém és Fejérvár megyében a főkapitányságok, továbbá a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét a Balaton és a Velencei tó térségében, közölte a szervezet zalaegerszegi üléséről a polisz.hu. Idén nyáron a tevékenység koordinációját a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság végzi. A bizottságban résztvevők közös célja, hogy megelőzzék, illetve felderítsék a frekventált helyeken a bűncselekményeket, a közlekedési baleseteket és a szabálysértéseket. A magyar természetvédelem egyik legkiemelkedőbb ünnepe idén különleges fényben tündököl. Kezdetét vette a Nemzeti Parkok Hete, amelynek méltó nyitánya a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megnyílt Homok és a Szik Birodalma című kiállítás. Ez az esemény kettős jelentőséggel bír. Egyszerre tiszteleg a Kiskunsági Nemzeti Park alapításának 50. évfordulója, valamint a hazai természetvédelem és nemzeti parkjaink előtt. Emelte ki az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a kiállítás ünnepélyes megnyitóján. Rácz András felhívta a figyelmet arra is, hogy az elkövetkező időszakban uniós forrásból 4,3 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Kiskunságon. Jókai Móra legmagyarabb író, akinek minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Jókai 200 emlékév alkalmából a Kertész Imre intézetben szervezett sajtóeseményen. Hankó Balázs kiemelte: magyarnak lenni küldetés. A csütörtöki rendezvényen bejelentették, hogy a Kertész Imre Intézet Jókai 200 a legmagyarabb író címmel dráma és színműíró, valamint képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályaműveket november 30-áig lehet beküldeni, melyeket a Nemzeti Színház, illetve a Szépművészeti Múzeum szakértő munkatársaiból álló zsűri fog értékelni. Végül az időjárásról. Mindenütt csökken a felhőzet, és átmenetileg szinte országszerte kiderül az ég. Majd hajnalban az északnyugati tájak fölé vastagabb felhők sodródnak. Csapadék nem valószínű. Az északi a szél veszít erejéből, főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. Hajnalra általában 3 és 9 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Híreinket hallották.
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vadcsapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos, Assisi jöjj című versét Réti Árpád mondta el. Áprili Lajos, eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói áneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is 2025. május 16-án Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Gyöngyösi és Cserépvárajai riportjainkat hallhatják. Elsőként Kecskés Tamás nyugdíjas tanárral beszélgetünk, édesapja munkásságáról Gyöngyösen. Amikor beléptem az ajtón, kapun, mondjuk kísértem egy kicsit, mert mondtam, hogy vigyen a hátam, mert nem tudom merre menni. És akkor mi történik? Hát elárulta, hogy itt van a pince. Én meg azt hittem, hogy valahol kint pince soron Hát nem, itt van egy 100 éve épült lakás alatt egy gyönyörű pince, amit hát ugye most régóta nem használnak. Milyen szellemisége volt ennek a pincének? Honnan kapta azt, hogy ez a pince kultúrpince legyen, ami nem nagyon van az országban?
Hát először is architektúra szempontjából az a gyöngyösi pálinkás nevezetű építési vállalkozó építette ezt a Gyöngyös-Egri úr 17. számú családi házunkat 1920-ban, akinek a vezetésével és munkatársaival 1898-ban a Gyöngyösi gimnázium épületét építették és húzták föl, és ez az épület 1906-ban a londoni világkiállításon aranyérmet nyert. A maga a pincének édesapám 1941-ben vásárolta meg ezt a házat, és 41-től lényegében 1986-ig itt ez a boros pince működött, természetesen a családi házunk és a családunk, a Kecskés családnak a birtokában. Maga a pince az 1950-től 1986-ig a borospincénknek olyan rangja lett, édesapám a szőlészeti és borászati kutatásainak eredményességét saját termésű minőségi boraival is bizonyította, hozzájárulva a gyöngyösi borok jó hírnevéhez. Lenyűgöző tanári személyiségével, vendégszeretetével, a kulturált borkóstolás művészetét hirdetve létrehozta a Keskés Péter tanár úr irodalmi bemutató borospincét.
Na most annyit tudok, hogy igazából az első nagyobb dobás az volt, amikor azt a szőlő ekét feltalálta, és bizony azzal óriásit segített a magyar gazdaságnak
így van,
akkor.
Így van, ő 1948-ban meghirdette az 5 pontból álló Gyöngyösváros szőlőkultúrájának felvirágoztatását, és akkor ő abban az időben 45-től 48-ig ő, mint a Magyar Nemzeti Parasztpártnak a gyöngyösi képviselője, és utána 1948-ban a pártitkára volt, és ő alkotta meg az 5 pontból álló tervét, látva azt, hogy sok mulasztásunk és hibánk van a szőlő művelésében.
Most ugye az ember, hogyha most úgy belenéz a szőlőkbe, borvidékekbe, nagyon híres az Egri, nagyon híres a Tokai, a Szekszárd és a Villányi most, amelyek ott az a 15-16 borvidék közül, de a Mátra aljairól nem nagyon esik szó, pedig az ön édesapja ezen dolgozott, hogy emelkedjen föl, és legyen ott.
Éppen ezért dolgozott édesapám, hogy ezzel a minőségű borok előállításával nagyobb rangra emelje, és a gyöngyösi boroknak a jó hírnevét tovább növelje. Sőt, édesapám asubort is készített a Bajna-Visontai kísérleti területén. Ott furmint és mézesfelő parcella volt gyönyörű déli fekvésben, és gratuláltak is a 60-as években újságírók, sőt szőlészek is, hogy ilyen jó asubort lehet itt Gyöngyösön is inni. Tehát édesapám bebizonyította azt, hogy minőségi borok előállításával igenis nagyon szép eredményeket lehet elérni itt Gyöngyösön is.
Mondjuk gondolom az volt a probléma az asuborral, hogy Tokajt meg akarták hagyni, ugye az asunak a hazájának, versenytársat nem akartak neki adni, mert hát az azt jelenti, hogy azt a vidéket már foglaltnak tekintették az 1660-as évektől kezdve, de azért a mátraaljai boroknak azért megvan valószínű úgymond a fontossága. Leginkább ez a táplálkozáshoz használt most, vagy pedig azért van itt kultúrált borfogyasztás is, amit lehet.
Van kultúrált borfogyasztás, amiről én nagyon szép példát fogok adni, de a legfontosabb, a leglényegesebbet szeretném elmondani. Tudnék, édesapám nem csak magyar történelem tanár volt, hanem földrajzszakos tanár is, és tudta azt, hogy itt az északi középhegység, ez egy összefüggő, a legnagyobb összefüggő szőlős, vulkanikus eredetű szőlős vidékünk. És ugyanaz a talajadottságunk megvan, mint Tokajban. Egy a különbség, hogy ott különleges mikroklíma van a folyóknak a találkozásánál, de itt nálunk nincsen, de itt is bizonyos évjáratokban gyönyörű aszucut készítenek.
Tehát megkezdődik itt is az aszusodás akkor.
Vannak ilyen évjáratok, föltétlenül is, és édesapám akkor ezt sikerült meg is oldani.
De hát magyar történelem földre ez hogy kerül a szőlőhöz?
Hát édesapám 1927-ben nősült meg, és akkor dr. Bozsik Pál prépost, plébános úr eskedte össze, és akkor édesapám a Csépány Rozália kereskedelmi tanítványát vette el feleségül. Gyöngyösváros egyik legszebb lánya volt az édesanyám, és az ő édesapja, illetve nagyapjának jelentős szőlőbirtoka volt, Árvai János a nagyapja virilis, tehetős Gyöngyösváros képviselője volt, és onnan örököltek szőlőt, és azon termelte édesapám körülbelül olyan nagyságrendben 15 katasztrális holdon azokat a tehát lényegében minden gyöngyösi pedagógusnak, kereskedőnek, iparosnak, mindenkinek volt egy kis szőlőskéje. Minden ház alatt pince volt, tehát itt nem kellett elmenni külön, van farkasmái pince, természetes dolog, de itt mindenkinek volt egy kis szőlője. És édesapám lényegében délelőtt tanított az iskolába, és délután pedig a szőlővel foglalkozott, és megtanulta István Figyula meg Pálinkás Gyulának a pernospóra élettanát, és ebből lényegében ezt kamatoztatva minden egyes alkalommal meg tudta menteni a szőlőit a pernosporától. Ez 1927-től 48-ig, tehát 20 éven át szőlészeti kutatásokat és végzett, és kísérleteket is végzett. És ennek alapján ő látva a mulasztást, például egy, amit Kodály Zoltánnak is elmondott édesapám, az a mulasztás volt, hogy az Istvánfi Gyula és Pálinkás Gyula professzorurak, akik 1913-ban a pernospóra élettanát fölfedezték, a francia becsületrendjét megkapta, és 20-as években már Franciaországban, a 30-as években meg Németországban országos pernospóra előrejelző szolgálatot létesítettek. Itt Magyarországon a Földművelési Minisztérium az Ampelográfiai Intézetet bízta meg a 30-as, 40-es években, de nem jött létre semmi, és édesapám 1953-ban ő volt Magyarországon a legelső, aki a szőlő pernospóra előrejelző rendszerét kialakította gyöngyösi és járási régióban, és csodálatos sikert alatott, vagonszámra hozták a rézmészport és a rézkémport, és édesapám újításával, a fürkészporozóval, kézi fürkészporozóval, amit 1 kilogrammot kellett beletenni, és lényegében, ha jött az eső, már pedig 53-tól nagyon sok éven át, 5 vagy 6 éven át esős periódusba kerültünk, azzal mentettük meg a szőlőnket. Tehát édesapámnak látta ezt a mulasztást, és ezt akarta tudatosítani Gyöngyösvárosnak. 1922-ben édesapám azért jött Gyöngyösre és települt Gyöngyösre, mert látta a tanulmányai során, többször volt Mátrába, és ezt a gyönyörű természeti adottságú Gyöngyös Mátra vidékébe beleszeretett, és azért települt így Gyöngyösön, és ezért az ő jóságával és a keresztény humanista elhivatott tanári tudásával ezt ő át akarta adni Gyöngyösnek, és ez sikerült is.
Láttam, elég sok dokumentumot bemutatott itt az előbb nekem, tehát egy tehetséges ember volt, igen, a dicséreteket, igen. És ugye ezeket már említett, hisz az előadásban is volt, ugye, hogy akár a Kodály még a Kossuth díjra is jelölte.
Igen.
De tulajdonképpen nagy tudású ember volt, sok mindent tudott. Én azon csodálkoztam, hogy amellett, hogy ő tanárként nagyon jó volt, szőlész borászként, illetve feltalálóként is ott volt a csúcson. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért érzem én az ön hangján néha a meghatódottságot,
és
illetve a büszkeséget is,
így
hogy
van.
Egy nagyon-nagyon értelmes és nagyon-nagyon szerető édesapa lehetett.
Igen, igen, így van, és hát itt most sorolhatnám föl az ő munkásságának. Bőven van, tehát Szigány Lórán professzor úr, aki a talán a legkedvesebb tanítványa volt, ő írta ebben a nekrológban, 1986. október 27-én halt meg édesapám, és Londonból megtudta a Magyar Nemzeten keresztül, hogy meghalt Keskés Péter tanár urat, a szeretett tanára, magyar tanára, akkor ő írt egy gyönyörű cikket, újságcikket, nekrológot, és abban említette meg, hogy hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa volt.
Nagyon sok téma van, de most egy kicsit megszomjasztom, de nem bort fogunk inni, mert még kocsival vagyok.
Igen.
Akkor a kulturális borfogyasztásról nézzük már meg, hogy én most igaz, hogy vízzel, de...
Igen, bemutatom azt Kodály Zoltán tanárúrral kapcsolatban, hogy a kulturált borkóstolást 1950-től 1986-ig édesapám hogyan magyarázta, illetve mutatta be
a pincében, ugye?
Pincében, természetes dolog. Na most a pincénkkel kapcsolatosan azt kell elmondanom, hogy az egy 150 négyzetméteres alapterületű pince nemes penésszel, és lényegében a asztmás betegeink, tehát az asztmás vendégeink kétszeresen jól jártak, amikor meglátogattak bennünket. Tudnék, nem csak a bor hatására lettek jókedvűek, hanem az asztmás betegeknek ez a pincei klíma, a nemespenészes botrytis cinerea nevezetű nemespenészes mikroklíma, ez megjavította az asztmás betegeknek a közérzetét, és amikor följöttek a pincéből, a mennyek országában érezték magukat. Tehát lent a pincében, az asztalon, illetve a padok mellett a következő módon történt a borkóstolás, a kulturált borkóstolás. Először is, hát most én ezt Kodály Zoltán látogatásával kapcsolatban fogom illusztrálni.
Na, nézzük.
Tudnélik, ez a, amit én most mutattam, fotó, ez 1959. szeptember 13-án történt. Kodály tanár úr sajnos nem Emma nénivel jött már akkor, hanem csak a Kovács bácsival, a gépkocsi vezetőjével, mert sajnos Emma néni, az áldott emlékű Emma néni, 1958. november 22-én visszaadta lelkét a teremtőnek, és lényegében először volt az, hogy nem együtt jöttek Kodály Zoltánnak. Lényegében a gyöngyösi, akkori gyöngyösi születi felvonulás után látogatott meg bennünket, és a daljáték előtt, mert volt egy muharai elemér, és Kodály Zoltán készítette, alkotta daljáték, amit este őst bemutató kereteiben bemutatásra került. Tehát lényegében Konáj tanár úr 1959. szeptember 13-án délután 4 órától 18 óra 30-ig nálunk volt. A fotó 17 óra körül készült, és most nem a Ciráki bácsi volt a gépkocsi vezető, mert az volt régebben, hanem a Kovács bácsi, ő készítette a fotót. Édesanyám, édesapám, Péter testvérbátyám és jó magam fogadtuk őket a lakásunkban nagy tisztelettel. A beszélgetésünk során kiderült, hogy Kodály tanár úr, ahogyan ő mondta, rossz vajjal elrontotta a gyomrát, ezért édesapám hamburgi muskotáj borunkkal kínálta meg a tanár urat, amely gyógyító hatású volt, mert a tanár úr gyomra rövidesen rendbe jött, és azután jókedvűen érdeklődött az udvarunkban történt új szőlőtelepítési munkáinkról. Még pincelátogatásra is sor került ekkor, ahol Konáj tanár úrnak édesapám bemutatta a kulturált borkóstolás módszerét, amelyet fontosnak tartok felidéznem. Édesapám legendás hírű borkóstolási módszere az 1950-es évektől kezdődően 1986-ig édesapám haláláig országvilágszerte szájhagyomány útján közismert lett vendégeink körében. Mind az öt érzékszervünkkel érzékelnünk kell a bort, ezért a sorrend a következő. Németül úgy mondhatnánk, hogy die fünf Sinne. De hát magyarul mondom, a kehely poharat félig töltjük a kóstolandó borral. Az első a tapintás. Úgy kell megfogni két vagy három ujjal a kehely pohárszárát, hogy sem a talpát, sem a felső részét ne érintsük meg a kezünkkel. Ez azért szükséges, hogy a második lépésben szabadon legyen látható a bor színe, és a negyedik lépésben csengő hangon bírjunk kocintani. Na most nagyon fontos az, hogy az asztalon a borkóstolás közben gyertyafény van. A gyertyafény mellett kell majd megnézni, mindjárt majd lassan az következik, illetve a második lépésben az fog következni. A második a látás. A bor színét az asztalon álló gyertyalánk fényében tekintjük meg, és gyönyörködünk a bor tükrös színében, olajosságában. Úgy szoktuk mondani, hogy a szélén, a pohár szélén olajosság, peremszerűen, igen.
Közben próbálkozom, fogom, csak hát az, mondjuk ennek a színe igen, nincs, ez víz.
Úgyhogy most pillanatilag. Na most a harmadik a szaglás, a kehelypohárba beleszagolva, a bor illatát kell éreznünk. Ha a bornak szaga van, akkor nagy baj van, mert akkor borhibás a bor. Tehát a szaglásnak ennyi a funkciója. A negyedik következik a hallás. A félig töltött kehelypoharak összekocintásával, csodálatos üvegharangcsengéssel, a fülünk hallásával is érzékeljük a bort. Hát ezt próbáljuk ki. Úgyhogy kedves egészségünkre, és most jön az ízlelés. Ez egy szertartás. A bor ízének, zamatának érzékelése a nyelv egész felületén és a száj orr homloküregeinkben történik. Ha a bort egynyeléssel leöntjük a torkunkon, nem érezzük át, mit is ittunk. Ezért a következő nyelvtechnikával célszerű kóstolni a bort. Még egy kis türelmet kérek, mert még itt el kell mondanom egy nagyon fontos, nehogy félútra menjen a bor. Félig előrehajtott fejjel a nyelvünk hegyére egy kevés bort felveszünk a kehelypohárból, és az ajkunkkal zárjuk el a bor lecsöpögését. Ezután az orrunkon keresztül engedjük ki a levegőt a tüdőnkből. Majd ne az orrunkon keresztül vegyünk levegőt, hanem az ajkunkon keresztül felvett levegő óvatos befelé való porlasztás, a bort szürcsölgetjük a nyelvünk hegye és az ajkunk között úgy, hogy a bor ne csöppenjen le, és levegő jusson a tüdőbe, de bor ne porlasztodjon a tüdőbe. Ez a következő módon történik. No. Egy kicsit yeah. Nagyon picikét veszünk yeah. A nyelvre.
Hát, hogy szép. Terjedjen a teljes tájpadlás.
Igen, tehát szürcsölni kell, tehát a legfőbb az, hogy ezzel a halk szürcsöléssel, porlasztással a bor ízét a nyelvünkön az illatanyagát a száj és orr homloküregeinkben érezzük át, és ezt többször meg is vételve tudjuk meg, hogy milyen bort kóstolunk. Na most így, tehát kevés bor is elegendő az emelkedett borospincei hangulatban kialakult eszmecserékre. Kodály tanár úr a borkóstolás édesapám által bemutatott fenti lépéseit a legmagasabb művészi fokon sajátította el, és jókedvűen gyakorolta azt. Természetesen a kocintás tetszett neki a legjobban, amit bámulatunkra utánozhatatlan virtuozitással brilliánsan végzett a kocintás sorozatával, amit Kodály kocintásnak neveztünk el. A közel 3 órás szíves vendégfogadtatás, pincelátogatás, beszélgetés után Kodály tanár úr javaslatára gyalog sétáltunk át az Orci kertbe, a 19 órakor kezdődő daljátékra. Kodály Zoltán, édesapám és jó magam, a testvérbrátyám már időközben a színpadi szereplőgárdához csatlakozott, édesanyám a vendéglátással és a kapcsolódó teendőkkel foglalkozott. Jó magam édesanyámnak és édesapámnak segítettem a vendéglátás és művelet teiben. Kovács bácsi az autóval az Orci kertbe hajtott, a születi daljáték befejezése után Kodály tanár úréktól elköszöntük és visszautaztak Gaja tetőre. Tehát az összegzésképpen egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. 59. szeptember 13-a nem csak a csodálatos Kodály látogatás és a születi daljáték óriási sikere okán felejthetetlen számunkra.
Kecskés Tamást hallották Gyöngyösről. Felhívjuk figyelmüket, hogy riportunk folytatását a jövő héten hallhatják. Műsorunk folytatásában Cserépvárajára megyünk a barangoló rendezvényre, amely az elmúlt héten zajlott le.
Klobuk Becsei Alexandra vagyok, itt dolgozom Cserépvárján az önkormányzatnál, mint közművelődési referens.
A mai nap nem éppen a közművelődésről szól, bár mondhatjuk azt is, hogy van köze hozzá, mert különböző állomás helyeken azért pár olyan dolgot kell tudniuk a túrázóknak, amit csak akkor tudnak, hogyha utána néznek, gondolom. Vagy már voltak itt?
Persze, így van, tehát nem csak ügyességi feladatokról van itt szó, hanem Várajához köthető, történelmi jellegű, vannak kvíz feladatok is, tehát kreatívnak, ügyesnek, okosnak is kell lenni, hogy valaki jól teljesítse a feladatokat.
5. alkalom, ez azt jelentheti azért, hogy volt közben megszakítás, mert minthogyha előbb lett volna, csak a Covid idején egy évet talán kihagytok, ha jól emlékszem.
Így van, a pandémia miatt volt kimaradás, ott hát pontosan én sem tudom, hogy egy vagy két évet, mert közben én is szüneteltem egy kicsit, én most térek vissza. Az elmúlt két évben ott a helyettesítőm Dávid Melinda szervezte ezeket a dolgokat, úgyhogy de előtte pedig a pandémia miatt szüneteltünk, de ezt nagyon szeretik a környékbeliek is, meg a helybeliek is, úgyhogy ezt folytatnunk kellett, ezt a barangolót.
Az az igazság, hogy ilyen környezetben ritka az, aki nem csábítaná ide az embereket, bár a település azért elég sok ember csábít, itt lakni is, tehát nyaralóként is, de a mostani, mai időpontot megint jól kipogták. Sem túl meleg, sem túl hideg, eső sincs, tehát nyugodtan mehetnek az állomásokon. Egyet láttam itt az utolsót, vagy ez az utolsó, a benti?
Nem, itt az étteremben volt az első állomásunk, itt is volt most egy feladat. Kezdve. Igen, és ott kint a játszótéren ott pedig egy utolsó feladat, egy kvíz játék található, de valóban hál' Istennek nagyon jó időt fogtunk ki, holnapra mutatnak csak esőt. Ma a szél fúj, de ezt az erdőbe annyira szerintem nem veszik észre a csapatok.
Hát meg jó is egy kicsikét, az izzadságot legalább elfújja. Igen. Egyébként hány állomás van most?
Idén 9 állomás van.
Szép szám.
Igen, és úgy volt, hogy csapat is 9 lesz, de aztán a végén még befutott egy csapat, úgyhogy kereken 10 csapat indult el.
Hát ez a 10 csapat gondolom egy-két perces különbséggel. Vagy nem számít az idő, itt abszolút nem számít, csak a teljesített pont, ugye?
Így van az időt. Azt vannak olyan állomások, amin időre kell teljesíteni feladatot, de azért is pontot kapnak. Tehát a legvégén csak a pontok fognak számítani az időnek, mert ugye van nagyon sok kisgyerekes, egy pici pár hónapos babát is vittek ki, úgyhogy idő alapján nem tudjuk ezeket a feladatokat lemérni, hanem mindent majd a pontszámok döntenek el a végén.
Ha jól hallottam, reggel 8-9 körül indultak, és akkor szintidő van, hogy be kell érni valamikorra?
Nincs igazából szintidő. 8 óra 45-től volt a gyülekező, de 8 óra 50-kor már elindult az egyik csapat, mert gyorsak voltunk, és itt voltak ők is időben. Igazából innen az indulás elég gyorsan ment, viszont a legelső állomás az egy jó kis kaptató van itt a tévétorony felé, úgyhogy lassan értek oda a csapatok, de hamarosan már valószínűleg, hát lassan 11 óra, szerintem egy fél órán belül befut az első csapat. A többieket pedig megvárjuk.
Nem éjfélig gondolom, hanem
hát nem.
Jönnek befelé, mert hát azért a hasuk is hajtja, majd itt lehet ebédelni is, mert hát nem csak egy kulturális központ, hanem étterem is, ugye?
Így van, tehát ebédidőre valószínűleg mindenki be fog érni, szedni fogják a lábukat, hogy tudjanak ebédelni. Így van, itt minden megtalálható, nem csak a kultúra, hanem itt ebédelni is tudnak, szórakozni, kicsit jól érezni magukat, és akkor utána ebéd után pedig az eredményhirdetés lesz majd nekik.
Láttam, kupa is van, ez vándor, vagy viszik magukkal is marad náluk?
Vándorkupa, az lett a múlt évben, úgyhogy az első helyezett csapat az most visszahozta. Van legalább 3-4 olyan csapat, aki a legelső barangoló óta folyamatosan barangol, úgyhogy közülük szokott általában kijönni a győztes, de majd meglátjuk idén, hogy alakul. Vándorkupa van, viszont lesz külön díjasunk is, ez évben is mindig van egy különleges feladat, amit végre kell hajtaniuk. Most egy címert kell készíteniük a saját csapatuknak, és ők majd fognak kapni egy kis kupát így ajándékba ezért.
Tehát aki megnyeri, az a legjobb címer, Várajához kapcsolódó legyen a címer, úgy adták ki, vagy mindegy, akármi.
Igen, nagyon vicces neveket találtak ki maguknak a csapatok, és igazából a csapat név és a csapatuk jellege alapján kell ezt a címet, tehát nem kell ennek Várajához köthetőnek lennie. Szép legyen, amit ők kitalálnak és kigondolnak a megkapott eszközök alapján, persze, amit meg tudnak csinálni.
De ezek maradnak, ugye, itt?
Persze, igen, ezek itt
nem
maradnak.
Nem mindig kiállítani, és akkor jövőre megmutatni.
Így van, ezek jók lesznek emléknek, mindig van valami hasonló csavar a dologban.
Egyébként teljesen mindegy, hogy hány fős csapatok van. Most is?
Hát ez nagyon régen, mikor elkezdtük, ugye úgy állapítottuk meg, hogy minimum 5 fő legyen, és azért olyan 10-10 pár főig, hogy aránylag jó legyen, de idén van például 4 fős csapatunk, egy 4 fős család, nem mondtuk azt, hogy ne jöjjenek, ettől függetlenül nyugodtan lehet indulni, de nincs 15 fős csapat, tényleg egy 10 pár fő az, aki kényelmesen tudja teljesíteni a feladatokat, és nem lesz nagy tumultus ott egymás után.
Nem tudom, azt hiszem, hogyha tavaly többen lettek volna, de lehet, hogy rosszul emlékszem, meg kiállítás is volt itt az a múzeumnak a kiállítása a Cserépvárajával kapcsolatban. Hát most egy, mintha szolidabb lenne, bár annyi rendezvény van mindenütt most már, hogy az ember azt se tudja, hogy hova menjen. Nem igen, így van? Ez nehéz a szervezés.
Nehéz a szervezés, az biztos. Itt ráadásul most átszervezés van, mert itt látja mögöttünk tévő ajtónál megnyílt tegnapi nap folyamán a posta, úgyhogy most itt ezzel volt egy kis munkálatok is, és ilyen-olyan feladatok. Valamint a csapat az valószínűleg, én is úgy tudom, hogy a múlt évben több volt, és akkor egymásnak szembe is indultak, ami azért egy kicsit nehezebb feladat, és ott több a fennakadás lehetősége is. Szerintem ez a 10 fő, ez egy nagyon kellemes szám, így olyan 60-65 ember kirándul most az erdőbe. Azért, mikor mindenki befut, majd plusz a segítők, itt leszünk vagy 80-an, úgyhogy ez az azért egy kellemes kis szám, és kellemesen el fognak férni, tudnak még kicsit itt játszani, pingpongozni, tollasozni, beszélgetni.
Ja, akkor azért van ide kitéve.
Így van.
Nem fáradnak el, akkor itt letárazhatják magukat.
Igen, még akkor lehet itt egy kicsit.
Én az autók számáról gondoltam, hogy nincs olyan túl sok csapat, tehát 10 az normál.
Igen.
A dolog egy ilyen, mennyi, 400 fő
között? Ha, 400-an se vagyunk.
Akkor 400 fős kis faluba, 50-60 ember már katodát hozza majdnem. De gondolom, hogy főztek, és akkor mindenki ugyanazt kapja.
Igen, menüvel várják bent az embereket, ha jól emlékszem, meg már megkérdeztem.
Csontleves láttam ki.
Csontleves lesz, igen, és pörkölt tarhonyával, de mivel hétvége van, a la carte is működik az étterem, úgyhogy aki rántott hús szeretne enni, az is működni fog, vagy egy rántott sajt, vagy nem tudom, hogy pontosan mi a felhozatal, de mindenki fog tudni, igen, ebédelni az utána.
Azért ez érdekes, máshol megszűnnek a osták, akkor a polgármester úrnak sikerül valamilyen módon ide csávítani, vagy hát olyan ezt kérni kell, kérvényezni, de az a fejlődésnek, vagy a megmaradásnak az útja. Ugye iskola nincs, templom van, posta van, akkor most már egy picikét. Ugye azoknak is kell, akik nyáron idejönnek, vagy télen is, mert ez télen-nyáron rakható ez a hely, hiszen télen lehet vadászni, lehet szánkózni, nyáron pedig túrázni, és csend van. És levegőt pedig, hát mondtam már az előzőekben is, hogy harapni lehet. Itt olyan levegő van, hogy egyszerűen érdemes kijönni, gyógyulni.
Biztos, igen.
Én ezt szépen elmondtam, de azért tulajdonképpen a most mióta ön visszatért, azért egy kicsit megbolygatták ezt a rendszert, hogy több kulturális rendezvény is van.
Próbálkozunk, hát igazából szinte minden volt helyettesítve, ameddig is volt, így a március 15, a gyerekeknek húsvéti program, tehát ilyenekkel próbálunk visszatérni. A könyvtár az, ami nem működött ez idő alatt, amíg én nem voltam, de most már az is nyitva lesz. Úgyhogy hát próbálkozunk, igen. Egyre több gyerkőc van most, hál' Istennek, a faluba, tehát sokan születtek, lehet nekik jó kis programokat kitalálni, meg persze a felnőtteknek is, bár ők lehet, hogy kevésbé nyitottak a kulturális dolgok irányába, de az ilyen kirándulás és a hasonló programok, meg majd estek, azok biztos, hogy nagy sikert fognak aratni.
Érdekes, hogy sok gyerkőc van. Fiatalok akkor kihúzódtak, kijöttek a városból, vagy pedig nagyobb helyekről?
Hát igazából, akik itt vannak, jöttek is ki, de nagy családosok vannak, azt kell, hogy mondjam, több olyan család is van, ahol 4 gyermek is van egy családban. Meg vannak, igen, beköltözők, betelepülők ide, hál' Istennek, ugye sokan szeretik Váraját, hát reméljük, hogy most még lesznek is. Jó, persze nincs annyi gyerek, lehet, mint a környező településükön, de az elmúlt évekhez képest most többen vannak nálunk is, hál' Istennek.
Ugye azt mondaná az ember, hogy zsákfalu, de nem, mert azért van átjárat, de ezt nem használják, kevésbé használják itt a szőlőn keresztül, meg hát messze is van a hármastól, meg a pályától is, de attól függetlenül békés, nyugodt, csendes. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kevés olyan hely van a megyében is, ahol szinte nem is történt bűncselekmény. Legalábbis olvasgattam, hogy azért egy pár ilyen település van. Itt pedig hát mindenki ismer mindent.
Itt mindenki.
Úgyhogy egymásba bíznak, ha bejön egy idegen, akkor tudják, hogy az idegen, és remélik, hogy jó szándékkal jönnek be. Ugye?
Így van, én azt gondolom, hogy a legtöbben lehet, hogy úgy vagyunk, hogy mi is, hogy itt a kaput sem muszáj bezárni, ha épp nincs otthon az ember, nem kell attól tartani, hogy bárki elviszi. Hát az állatoktól jobban kell tartani, hogy azok bejönnek és elviszik a csirkét, de az emberek nem fogják szerintem egymást meglopni, nem volt ilyen, nagyon-nagyon régóta nem volt semmi ilyesmire itt, hál' Istennek. Példa, itt az állatok tényleg, mert a róka, az őz, ők bejárnak elég sűrűn a faluba, úgyhogy...
3 éve voltam ott az őrségben, Kercaszomor nevű településen, és ottani riportalanyom mondta, itt a legerősebb zár az ajtó előtt kereszt betett seprő. Az azt jelenti, hogy nem vagyunk itthon, ne menj be. Tehát nincs. Itt sincs. A falu biztonsága azért más, mint egy városi, gondolom.
Más, persze. Én azt tudom képzelni, mondjuk, hogy városban éljek, vagy hogy tényleg ott mi mindenről oda kell figyelni az embernek. Itt nem hiszem, hogy túl sok mindenkinek lenne riasztórendszere és hasonlók, mert itt ilyenekkel nem kell kínlódani, hál' Istennek.
Hát csak itt jön a hátulütő, hogy iskola nincs, vagy kövel Pest, vagy máshová mennek el a gyerekek? Általános iskoláról van szó. Óvoda működik azért? Vagy az sem?
Nem, már az óvoda is nagyon régóta nem működik. Itt a, mind a két szomszéd település Tardon és Cseréffaluban is van, tehát oda tudják vinni a gyerekeket, valamint az általános iskola is, az is szintén Cseréffalu, vagy Bükzsért. Igen, tehát erre nincs olyan messze, és igazából az önkormányzat az ebben támogató, mert hordták is a gyerekeket, vagy bérletet megveszik a gyerekeknek, úgyhogy nincs már sajnos, de azért próbálunk így is segíteni, hogy eljussanak.
Hát köszönöm, azt hiszem, hogy lassan-lassan valami zajt hallok, tehát már feladata lesz, pont számolás.
Így van, így van. Elkezdjük meg begyűjteni a barangoló füzeteket, ez van minden csapatnak, és még egy nagy táblát hozunk ide, amire majd kiírjuk a pontszámokat, mindenkinek szépen összesítjük, és akkor utána jöhet a vége.
Hát akkor jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
Klobuk Becsei Alexandra közművelődési referenst hallották Cserépvárajáról.
Az utolsó, a 9. állomáson érdeklődtem a feladatok iránt.
Morgani Himmer Klotild.
Addig, amíg nem jön egy csapat, ide jövünk, kvíz kérdéseket, 9. állomás. Tetszett mondani, hogy csak a kérdéseket kapta meg, nem igen, segíthet senkinek igen sem. Tehát mi a feladat? Megkapnak egy ilyen...
A4-es lapon 5 kérdés van, amire felelni kell. Többféle kérdés van, helyi kérdések is, akkor állatos kérdések, akkor szólások.
Hát akkor sokféle. Na nézzük, helyi kérdés milyen?
Melyik a kakukktojás? A. csordajárás, B. bujkótető, C. bálavölgy, D. pálinkaház.
Ezután-utána kell ez nézni, de a csordajárás az nem igen van itt.
Az nincs, a többi igen.
Na, akkor nem fejtjük meg, mert jönnek és megtudják.
Igen.
Következő
szintén kakukktojás. A. dereje, B. komó, C. cibere, D. pampuszka.
Ezeket nagyjából tudom, a egyet nem tudok, a komót, tehát az...
Hát én tippem van csak, nagymamámtól úgy rémlik, hogy hallottam, hogy a kamónak hívták, ilyen fából szőlőbe jártak és lehúzták azzal, én arra gondolok, hogy az
de
nem
illik.
A többi meg kaja.
Ja, értem.
Csak
megfejtjük itt, jó. Ha nem, akkor majd beszólnak helyiek.
Szintén kakukktojás, A. bakó, B. golyó, C. mocsár, D. nyúl.
Fogalmam sincs.
Ezek cserépvárajai csúfnevek.
Ja,
tehát gúnynevek, és de ezt nem tudom, mert ez mind megtalálható Váraján, tehát nem tudom, hogy melyik a kakukktojás.
Kettes kérdés az.
Melyik állat nem található meg a Bükki Nemzeti Parkban?
Ezek
mind latin
nevű. Le is soroljuk fel, mert
igen.
Az a biológusoknak kell, és akkor jön a...
Harmadik, mi a helyes megfejtés, ha egy állatot keresünk?
No.
Csík, király, móka, kedve, mókás.
Ja, értem, ezt kell tenni, hogy...
Vagy betűt kicserélni,
igen.
Nem tudom.
Jó, négyes.
Ki lehet? Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne.
Hát ez biztos az év. Egy év. Vagyis négy évszakkal valószínű.
Lába nincs, mégis sem fut a szél. Gondolom én nem tudom, ez se keze, se lába, mégis felmegy a padlásra.
Jó, lehet találgatni.
És az ötödik kérdés, mi annak a filmnek a címe, amit Cserép Várolyán forgattak 2022-ben?
Na, hát ezt nem tudhatja. Nem? Nem múzik. Hát biztos valami természeti firma, vagy valami. Mert vagy utána fogunk nézni.
Igen.
Legalább. És egyébként szereti az ilyen feladatot?
Én mindig túrázni voltam. Tehát én szeretek túrázni, csak most a csapat nem jött össze, mert mindenkinek programja van most hétvégére, és így bevállaltam egy állomást.
Hát... Ilyen időben nem csoda. Jó itt kint lenni, igen. Jobb, mint otthon főzni.
Igen, majd délután.
És mi lesz a cél? Vagy még ki kell találni?
Nem, megvan.
Jó.
Rakott karfiol.
No, akkor jó étvágyat hozzá.
Köszönjük.
Elhangzott riportunkban Vargáné Hímert Klotildot kérdeztem. Végezetül egy kis séta közben ismertem meg, hogy miért is ment egy család erre a rendezvényre.
Prekob József név, Szamosvári Julianna.
Először vagy már többször?
Minden évben itt voltunk, a kezdetek óta minden évben itt vagyunk.
Hát akkor nem véletlen.
Nem véletlen, hogy jövünk minden évben, és akkor nagyon szeretjük, most nagyon jók voltak a feladatok, nagyon kellemesen szórakoztunk, együtt van a család.
De úgy látom, hogy azért... Habot is kellett néha.
Igen, kellett. Hát
nem csúszott egyébként?
Nem.
Tehát akkor mondta, hogy össze-vissza Miskolctól kellett.
Miskolc, én Bükkábrányból jöttem, de cserépváraljai lakos voltam, édesanyám itt élt. Pontosan az ő háza előtt álltunk meg. Azt néztük, amit a mamáé volt a ház, és mi jöttünk ide, és minden évben visszajárunk. Már csak a temető és a barangoló húz minket vissza ide minden évben.
Szóval azért már ötödjére
igen,
voltak
itt, van,
de ugyanezzel a csapattal?
Ugyanezzel a csapattal, néha többen vagyunk, néha kevesebben, mert hiányzik még két fő, de néha kevesebben, de egyébként ez a csapat szokott lenni minden évben. Minden évben összejövünk, most is elhalasztották egy hétre, de itt se volt probléma, hogy összejöjjünk. Mindenki úgy intézte a dolgát, hogy ide el tudjunk jönni, és nagyon szeretünk itt lenni.
Hát, hogy jók voltak a feladatok,
nagyon,
minden évben
nagyon.
Másak azért?
Minden évben mással, éppen beszéltük a többiekkel, hogy tavaly nagyon-nagyon nehezek voltak. Mindenkinek nehéz volt, a fiatalnak is, az öregnek is. Tavaly nehezebbek voltak, most játékosabbak, most kreatívabbak, úgyhogy nagyon sokat gondolkodnak a szervezők, hogy minden évben újakat állítsanak be, minden évben új feladat legyen.
Hát most a hölgy most jött vissza Gyesről, úgyhogy ő már az elsőket kezdte, utána helyettesítették. Gondolták, hogy nem akarnak rosszabbat. biztos.
Nagyon, nagyon, tényleg nagyon kreatív volt, minden feladat vicces, gyakorlatilag azt is madarak és fák napját, mert mindent kellett fotóznunk menet közben.
Ma van.
Ma van, így van, és a emlékhelyek ünnepe is ma van. Ja. Úgyhogy oda is, azt, még azt is megnéztük az emlékhelyet, a várat, a régi várat. És nagyon-nagyon szép dolog egyébként Cserépvárajától, mert 328 ember körül él a faluba, és annyira össze tudják hozni a népet ilyenkor, hogy aki ezelőtt, én körülbelül 50 éve elmentem innen, azóta minden évben visszajárunk erre az időre.
Lassan sétálunk, és elérjük a leghidegebb pontot.
Így van.
Ezt akkor még nem tetszett tudni, ugye?
Nem, ezt nem tudtam. Ez pár évvel ezelőtt van itt a leghidegebb, Cserépvárai a leghidegebb pontja.
Mérik a patak mentén.
Igen,
de
egyébként
völgy
is mindig sokkal-sokkal hidegebb volt, mint bárhol Cserépváraján. Nagyon fagyzugos, itt nem is kellett a palántát se, csak a fagyos szentek után mindig megmondták, hogy fagyos szentek után tegyük ki a palántát, mert nem marad meg. És nem is marad meg.
Készülni kell, mert mindjárt lesz a 9-es állomás, vízkérdések, megnehezítik az utolsó.
Nem baj, igen. Lehet, hogy jók vagyunk benne. Ha az ember egy kicsit utána néz a történelmének, a falu történelmének, meg tud némely dolgot róla, akkor hát, ha nem. Eddig még nagyon jók vagyunk, mert minden.
Hanyas csapat?
Hármas csapat vagyunk.
Valakit megelőztek, vagy eljött mindkettő? Lehet.
Lehet, hogy valaki eltévedt.
Megesett. Menetlevél az van?
De egyébként... De
térkép nincsen.
Térkép nincsen, de mindenhol teljesen rendben vannak, ki vannak nyilazva, még a földön is, tehát ha valaki, ja, vagy ha leviszi véletlenül a táblát a szél, még akkor is ott van a földön, föl van festve a fehér nyíl, és akkor nem lehet eltéveszteni. Tehát nyugodtan lehet menni itt, meg még majd az utolsó pályánál. Közben itt a unokahúgom kisfia, ő 2 éves, ő a nővéremmel van, ő vigyáz rá játszótéren, úgyhogy összeszervezzük minden évben, és tényleg nagyon szívesen jön az egész csapat.
Családi rendezvény.
Igen, az egész család itt van.
Amúgy előtte is túrázgattak valaha? Mikor?
Nem, csak ezt csináljuk, de ezt mindig végig csináljuk tisztességgel. Ennyivel tartozunk, hogy visszajövünk, és a gyökereket megnézzük. Már mindenki elmegy, sajnos. A fiatalok és az idősek meghalnak, a fiatalok elmennek. Nem sok perspektíva van, mert nincs iskola, nincs, nem tudom, óvoda van-e, sajnos itt nincs, az sincs, viszik őket. Szóval ahol már nincs betelepülés, ott már sajnos nincsen utánpótlás se. És azért valamelyik évben még volt olyan, hogy gyerekek is voltak külön csapatba. Most nem láttam, most csak 10 csapat indult, és majd meglátjuk, hogy mennyien leszünk.
Hát azt hiszem, hogy egy kicsit szedni kéne a lábunkat, mert itt hagynak.
Van, itt, és akkor kell a...
Öreg a házhoz, már mondom, öreg, így már elnézést.
Most is, igen, most is voltak olyan feladatok, ami öreges volt, úgyhogy most is voltak olyan régi tárgyakat felismerni, azért már fiatalok nem nagyon ismerik föl.
De hát ez... Hát ez természetes szinte, ma már a számítógépet hamarabb megismerik.
Így van, azt már tudják.
Na,
azt...
de aki eljön még túrázni, az még nincs elveszve.
Az helyetem. Még nincs, az még mozog annyit, amennyit kell, végigcsinálja és...
Hány kilométer volt? 6-7?
Valamelyik évben 8 kilométer volt, most nem tudom, mert mérik.
Ja.
Egyébként, hogy hány kilométer, de egy olyan 8 kilométer szokott lenni. És akkor az már ott úgy teljesen.
Ugye az idő nem számít egyáltalán.
Idő nem, csak az számít, hogy pontok meglegyenek, meg az, hogy gyakorlatilag, ahol már nekem kaptatóra föl kell menni, az már nem olyan kellemes, úgyhogy ott már én leszoktam maradni. De mindig bevárnak, meg nekem is van csomagom, de mindig elveszik tőlem, úgyhogy viszik a csomagot a gyerekek.
Hamarosan arra felé érkezünk.
Igen, a játszótérre.
Itt van a sarkon.
Igen, igen. Szép,
megvárják
gyönyörű,
a gyereket.
Falu.
Hát az.
Gyönyörű, egy gyöngyszem.
És Delet harangoznak, utána meg már ebéd.
Utána meg ebédelnek, így van, mondták, hogy ebédelnek. 12 óra, igen, jó.
Prekop Józsefné, Somogyvári Juliannát hallották Cserépvárajáról. Műsorunk végén elköszön önöktől a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Műsorunk a Média Tanács támogatásával készült a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújhelyről